Lásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Szombattól már könnyedén, online formában is kitölthető a nemzeti konzultáció, mondta Hidvégi Balázs a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Ismertette, a nemzetikonzultáció.kormány.hu oldalt kell keresni. Ott egy gyors regisztráció után mindenki kap egy e-mailt, benne egy linkkel. A linkre kattintva nyílik meg a kérdőív, a válaszok bejelölése után egy utolsó kattintással be is küldhetik a válaszokat. 60 millió forinthoz közelít a felajánlások összege az idei Jónak lenni jó kampányban. A közmédia karitatív kampánya ezúttal egy Közép-Európában egyedülálló új gyermekhospiszház felépítésében nyújt segítséget. A kedvezményezett baptista szeretett szolgálat munkáját több értékes tárgy megvásárlása mellett a 1355-ös adományvonal hívásával bárki támogathatja, december 1-től mától már 500 forinttal. A kampányt idén is nagyszabású, egésznapos műsorfolyammal zárja le a közmédia. A december 22-i esemény során további relikviákra is lehet majd licitálni. A jótékonysági akcióba a Jónak lenni jó kukac mtva.hu e-mail címre várják a felajánlásokat. A kampány alakulásáról a mediaclick.hu/jónak lenni jó oldalon lehet tájékozódni. Megduplázza a kormány a kirendelt védőkre szánt költségvetési forrásokat, mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Az ügyvédi kamara kötelezettségévé válik a kirendelt védők kifizetése. Az ügyvédeknek emiatt az állam felé semmilyen fizetési kötelezettsége nem lesz. Jövő évtől 2 lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, így döntött a parlament. 2026. január 1-től pedig további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Emellett 2-ről 4 hónapra emelték az apasági szabadság igénybevételére nyitva álló időtartamot. Jóváhagyta a parlament a polgármesterek fizetésének emeléséről szóló törvénymódosítást. A korábbi fix bérezés helyett a KSH által közzétett havi átlagos bruttó kereset alapján számítják ki a polgármesterek illetményét. Országszerte 1 millió új szelektív kukát oszt ki a MOHU 2025 végéig a lakossági ügyfeleknek. Ingyen biztosítják az eszközöket, amelyeket a területi szolgáltatók juttatnak el a háztartásokhoz. December 1-től a mai naptól megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópályamatrica árak, mind a büntetések. A 2025-ös éves matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Jövőre az alappótdíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Még mindig nagyon magas az autópálya használattal kapcsolatos büntetések aránya. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató csak tavaly mintegy 1 millió pótdíjat szabott ki a matrica nélküli kocsikra, további 1,5 millió esetet pedig külföldi behajtó partnereknek továbbított. 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdett lakossági ügyfeleinek az MVM. A cég az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a november 29-e és január 5-e közötti időszakban egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepekre való tekintettel. Híreink végén az időjárásról. A köd nagy része feloszlik, de kisebb körzetekben akár tartósabban is megmaradhat. Délnyugaton csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Naplementét követően egyre nagyobb területen romlanak a látási viszonyok. Csapadékra nem kell készülni. A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Kora délutánra jellemzően 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban borult ködös tájakon jóval hidegebb lehet.
Thank you. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Borné Balog Erikával, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye napkori Szent Erzsébet Karitás csoportjának vezetőjével beszélgetek, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából. Találkoztam önnel nem véletlenül, hiszen a Szent Erzsébet akkor katolikus karitás, ezúttal az Önök Karitás csoportját mutatjuk be, amely a közelmúltban ünnepelte 30. évfordulóját. Gondolom, megünnepelték ezt a kerek évfordulót, amelyhez szívből gratulálok.
Igen, nagy öröm volt számunkra, hogy ezt elértük és meg tudtuk ünnepelni. Összefogtunk és arra gondoltunk a karitás csoport tagjaival, hogy minden évben a helyi vállalkozók, magánemberek támogatnak bennünket. Nagyon sok a rászorul, de nagyon sok a jó akaratú ember itt a településünkön, és minden évben nagy lelkű támogatásokat kapunk. És úgy éreztük, már 7-8 éve támogatnak bennünket, hogy ezt valahogy viszonozni kell. És ezért mi erre az ünnepségre minden vállalkozót meghívtunk, azért, hogy valamit visszaadjunk abból a sok jóból, amit tőlük kapunk. És ezért meghívtuk őket a Szent Erzsébet napi misénkre. A misét Palánki Ferenc püspök atya celebrálta, és a mise után egy kis műsorral és ebéddel vendégül hívtuk a vállalkozókat és az atyákat. A Szent Mise nagyon ünnepélyes keretek között zajlott. Püspök atyával együtt a plébániáról indultunk, 35-en a karitászosok, és a régi tagoknak a nyakában egy nyaksáv volt, ami a karitász logó volt felhímezve. 3 új tag lépett be ebbe a csoportba. A mise végén azzal a jelmondat, hogy Krisztus számít rád, a nyakokba raktam ezt a stólát, ezzel jelképezve, hogy már ők is a csoportnak a tagjai. Aztán megkaptuk a fehér rózsát, amit felajánlottuk az elhunyt karitásztagoknak. 4 vannak, akik elhunytak, temetőbe kivittük, délután ezt a rózsát, és ott imádkoztunk értük, elmondtuk a karitászimát, majd kivonultunk a templomból, és ezt követően napkor a Kerekerdő Turisztikai Központ támogatásával egy ebédet ajándékba adtunk a vállalkozóknak, ezt egy műsor előzte meg. A műsorban gyerekek néptáncoltak, és ismertettem a karitász munkánkat, hogy tudják a vállalkozók, hogy az általuk adott pénzt és adományokat hova fordítjuk, és ezért egy részletesebb tájékoztatást adtam az ott lévő 150 embernek, mert 150-en voltunk. Megköszöntem 3 karitásztagunknak a nagy lelkű munkáját. Az egyik Törökné Marika néni, aki 82 éves, nagyon aktív ez a néni, minden héten felhív engem, hogy Erika, van valami munka, szóljál, és akkor megyek, segítek. A másik néni, 72 éves, már fáj a lába is, bottal közlekedik, de minden reggeli misén ő az előimádkozó, és minden temetésen szintén ő az előimádkozó, és a gazdasági vezetőnk, Nagyné Varga Zsuzsanna, ő pedig nagyon sokat tesz, nekik van a kis autójuk, ő a gazdasági vezető, és nagyon sokban segíti a munkámat, hogy ilyen sikeresek vagyunk, és ő 3-ukat gondoltam, hogy kitüntetjük egy oklevéllel és egy csokor virággal, mert nagyon sokat tesznek ezért a munkáért, és hogy ilyen sikeresek vagyunk. A vállalkozók nagyon örültek, és azt mondták, hogy ők soha nem gondolták, hogy mi ennyi mindent csinálunk, és az idén is fognak bennünket támogatni, mindenki nagyon elégedett és lelkes volt, és köszönték a meghívásunkat. Volt pogácsa előtte, volt húsleves, töltött káposzta, és minden karitásztagunk sütött egy tepsi süteményt, tehát 35 tepsi sütemény volt, amit vegyesen felraktunk az asztalra. Sőt, volt egy olyan vállalkozó, akinek pálinka főzője van napkoron, és pálinka érdemrenddel is rendelkezik, beöltözött, és felvette az nyakába ezt az érmet, amivel ő rendelkezik, és külön a Szent Erzsébet Karitás csoport 30. éves évfordulója alkalmával italokat készített, és ezeket ledugaszolta, és az atyáknak adott, engem is megtisztelt, mint karitász vezető, de mi is készítettünk püspök atyának és Zubály atyának, illetve a Kerekerdő Turisztikai Központ Támba Miklósé, ez a központ, és ő is nagyon méltányosan ideadta nekünk ezt a gyönyörű épületet, nagyon szép, itt esküvők zajlanak egész nyáron, és ebben a gyönyörű épületben mi ünnepelhettünk, és 30 éves napkori karitás csoport logóval megköszöntük az ő támogatásukat és munkájukat, és Püspök atyának is, Zubály Lajos atyának is, és Támba Miklósnak is.
És gondolom a helyi atyákkal is jó a kapcsolatuk.
Nagyon jó a helyi atyánkkal a kapcsolat, mindenben segít és támogat. Meghívtuk Lázár István, aki akkor volt napkorom plébános, amikor alakultuk, és ő is megtisztelt a jelenlétével. Támogat bennünket a napkori önkormányzat is, a polgármester, a jegyzőasszony, és emellett a német nemzetiségi önkormányzat is. Ők is anyagilag minden évben támogatnak bennünket. A napkori önkormányzat külön egy termet biztosít számunkra, ahol az élelmiszereket, a ruhanemüket tudjuk raktáron tartani. Ezért, ha bárki bármikor jön hozzá, mindig van ruházat, van cipő, van kabát, van tartós élelmiszer, most is van babakocsi, aztán engem Pestről meg Érdől is támogatnak, új pólóink vannak, gyárból kapok nagyon sokat, gyerekeknek, felnőtteknek. Például most pedig harisnyákért fogunk menni gyerekeknek, új harisnyákat kapok, és már itt a kis autó, és most indulunk érte.
Éve vagyok Caritas tag, és vagy 10 évig voltam helyettes, és 5 éve vagy 8 éve, pontosan nem tudom, vagyok vezető. 30 éve működik a Caritas csoport napkoron, 30 évvel ezelőtt alakult, számunk évről évre nő, jelenleg 35 fővel működünk. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mivel én 25 éve családsegítőként működök. A végzettségem szerint tanár vagyok, tehát a napkori gyerekeket korábbról is ismertem, és mint családsegítő és mint önkormányzati képviselő is vagyok, voltam is 5 évig, és most is vagyok. És így az emberek nagyon sok problémával megkeresnek, és igazából én már nem tudom, hogy most családsegítőként, Caritas vezetőként, vagy önkormányzati képviselőként mondják el a problémájukat, de nagyon sokan őszintén fordulnak hozzám, és tudok segíteni rajtuk.
35-en vagyunk, és mindenkinek van egy utcája, mindenki felelős egy utcáért, és abban az utcában neki tudni kell, hogy ki a rászorult, ki a beköltözött, ki az, akinek javult az anyagi helyzete, ki az, akinek romlott, van egy súlyos beteg, Isten őriz, daganatos beteg, vagy bármilyen problémával, akik küzdenek, neki tudnia kell. Ezért, ha bármilyen támogatást kapunk, akkor rögtön tudom, hogy kinek van rá szüksége. Már nagyon régen, körülbelül 8 éve működik nálunk az, hogy felkeressük decemberben a napkori vállalkozókat. Nagyon sok a szegény, van hajléktalan is a településünkön, nagyon sok a beteg, de nagyon sok a jó adakozó vállalkozó és magánemberek, akik minden évben már körülbelül 8 éve támogatnak bennünket. Mindenki a saját utcájában a vállalkozókat megkeresi, és gyűjtünk adományokat. Január utolsó két hetében, szerintem az év legnehezebb időszaka, a január utolsó két hete, ugyanis nagyon sokan megkapják két ünnep közt már előre a fizetésüket, és hazajön a gyerekük, tudom, sok néni, öreg néni, idős emberek messziről, és ilyenkor bevásárolnak, akkor is próbálnak a gyerekük és unokájuk kedvébe járni, ha lehet, hogy neki már január végén nem lesz mit ennie. És ilyenkor én összegyűjtöm azokat a ágyba fekvő beteg, idős, rokkant és fogyatékos embereket, akiknek nem jár meleg ebéd, vagy esetleg olyan kevés a nyugdíjuk, hogy nem tudják kifizetni, és 500 adag meleg ebédet osztok minden évben, már körülbelül 8-10 éve, hogy 500 meleg ebédet megrendelem, és igyekszem 1000 forintért megszerezni, és így 500 adag meleg ebéd két héten keresztül osztunk januárban. Most épp jövő héten lesz gyűlésünk, hétfőn, nagyon sok az évvégi teendőnk, ugyanis Mikulásra én felkerestem az általános iskolát, és kik milyen hangszeren játszanak, velük karácsonyi énekeket beszélünk meg, amit el fognak játszani az idősek otthonába és az idősek klubjába, 20 éve járok. És műsorral együtt felöltöztetek egy Mikulást, van egy Mikulásunk, és csomagot készítünk, és kivisszük, és az idős embernek a kezébe adjuk. A klubba is, és az otthonba is. 29-en vannak napkön az idősek otthonába, és 30-an vannak az idősek klubjába. És őket ezzel lepjük meg. Plusz a templomba is kismise, nagymise után Mikulás osztja a csomagot a rászoruló gyerekeknek, de nem nézzük, hogy rászoruló vagy sem. Amíg gyerek odajön, az mind kap belőle. Aztán minden évben, már körülbelül 5 éve részt veszünk a központi Karitás által Nyíregyházán üzletben élelmiszert gyűjtünk csütörtök, péntek, szombat. És ezt kiegészítjük, és 100 tartós csomagot szoktunk osztani, általában gyerekes nagycsaládosoknak. Mindig más-más társadalmi réteget támogatunk, például karácsonykor a gyerekes nagycsaládosokat, húsvétkor az idősebbeket, január a meleg ebédbe pedig azokat, akik ágyba fekvő betegek. Ezen kívül szaloncukrot osztunk karácsonykor a templomba, és lelki gyakorlatot adventi időszakban a Karitász az atyákat vendégül látja meleg vacsorával, és mindig be van osztva, hogy egyik karitásztag vacsorát főz, a másik süteményt, és vagy lehívjuk házhoz a három atyát, van egy vendégatya, a görög és a mi római atyánk, vagy pedig felvisztük ezt a vacsorát, és mi gondoskodunk az ellátásukról. És felkeressük a vállalkozókat, és 1 millió csillag keretében, drága lett a gyertya, ezért mi készítjük a gyertyákat, és felirattal, hogy 1 millió csillag a szegényekért, ezt kirakjuk a templomba, és a befolyt pénzt is a karácsonyi tartós élelmiszerre fordítjuk. Ha a vállalkozók átadott pénzből még marad a hideg ebédből, akkor húsvétra veszünk tartós élelmiszert a csomagokba, illetve mi szoktunk linzert sütni, és ezt is egy süteményes dobozba rakjuk, és beletesszük a csomagba. Aztán mindenki valamiben jó. És van olyan karitásztagunk, aki fodrász. És bevezettük, hogy minden hónap első szerdáján megnyírja a hátrányos helyzetű gyerekeket, és most már az időseket is. Van olyan karitásztagunk, aki ápoló. Van 4 fogyatékos fiú a településen, és az egyik cukorbeteg lett, és ő minden este már szinte egy éve lejár, és beadja neki az inzulint. Aztán van, akinek kis autója van, és teherautó, azzal mindig jövünk a központba, és minden tartós élelmiszert el tudunk vinni. Aztán a Szép Otthon programba, a Debreceni Egyházi Egyházmegyében eddig 2 település csatlakozott be, ebben az évben csak 1 csatlakozhatott be, és ezt mi kaptuk meg, mert mindig pontosan mindennel elszámolunk. És most 3 családra kaptunk lehetőséget, ugye felújítani a lakást, először kerti eszközöket, ásókap a gerebjét, tegyék rendbe a külső környezetet, ha ezt megcsinálták, fotó előtte, fotó utána, akkor adunk belső tisztítószereket, felmosót, és hogyha rendben van, kitakarított, akkor utána adunk festéket, 3 nagy vödörrel, fesse ki a lakást, és aki festette, akkor van egy szabad felhasználású keret, bemegyünk, elmondja, mire van szüksége, bementem a helyettesemmel, kiválasztottuk, hogy neki mire van szüksége. Ezt az árajánlatot elküldték Budapestnek, Budapest, ha jóvá hagyta, elutalta a pénzt, mi mentünk a kis autónkkal, és elhoztuk, amire szükség van, odaadtuk, és neki pedig le kellett rakni mondjuk a csempe, ha a laminált parketta, vagy ehhez hasonló. A lakhatprogramban is minden évben bekapcsolódunk. Akinek elmaradt gáz vagy villanyszámlája van, akkor azt kifizetjük. Aztán két családnak sikerült már a településen fürdőszobát bevinni. Nem volt a lakásban még víz sem, és fürdőszoba sem, és nekünk a lakat és a Szép Otthon programmal együtt, és olyan jó helyre került, mert pont az egyik anyuka három gyermekéről lemondott, és a nagymama magához vette, és felneveli, ő a gyermük, és négy kiskorú van ott, ahol most fürdőszoba van. A másik lakást, ahol ezt fürdőszobát alakítottunk ki, és nem a kutról kell a vizet hordani és melegíteni, ott pedig 8-an laknak abban a lakásban, és ennek is nagyon örültek. Nagyon különleges nekünk a Szent Erzsébet napi ünnepség. Ugye mi külön készítettünk piros stólát, amiben a Caritas monogram benne van. És ezzel szoktuk jelképesen az új Caritas tagokat felavatni. A templomban Szent Erzsébet napi misén, a mise végén, aki már Caritas tag, az viseli ezt a stólát. Aki nem, annak atya mondja a végén a nevét, hogy kik, akik belépnek, és én a nyakukba rakom ezt a stólát, azzal a mondattal, hogy Krisztus számít rád. Aztán atya megköszöni egy szál fehér rózsával, Szent Erzsébetre emlékezve, a rózsaszimbólum, amikor kenyérré változik, mindenki kap egy fehér rózsát. Mi ezt a rózsát nem visszük haza. Négy Caritas tagunk elhunyt, és kivisszük a temetőre, és nekik felajánljuk ezeket a rózsákat. Utána elmondjuk a Caritas imát, és aztán a kalácsot pedig, hogy atya megszenteli, és kiosztjuk a kismise és nagymise végén is, a templomból jövő hívek kapnak. Aztán most jut ez agyanyák napján, pedig szentképpen minden anyamát és édesanyát köszöntünk, a Caritas megveszi a szentképet, és mikor ennek haza a templomból, akkor mindenkinek a kezébe adunk egyet. Van is egy cikkünk, ez most itt a csoportunk, ez most a mostani adásidőben van benne.
A mostani adásidőben egészen pontosan Isten tenyerén címmel jelent meg ez a cikk önökről, és itt megszámoltam, hogy azért jó néhányan vannak, 35 tagja van akkor a napkori Caritas csoportnak. Nagyon sok mindent csinálnak. Ahogy felsorolta, még felsorolni is épp elég nem, hogy végig végezni és végig tenni ezt a szolgálatot. Az idei Szent Erzsébet ünnep alkalmából is kalácsot osztottak akkor?
Igen, kalácsot osztottuk, és ami megmarad, az a végén kivisszük az idősek otthonába, és az idősek klubjának odaadjuk, és így ők is részesülnek benne.
És hogyan ünnepelnek még? Hiszen Szent Erzsébet ünnepe a fő ünnepe a katolikus Caritasnak. Önök még hogyan emlékeznek erre a napra? Sok minden programot elmondtunk, de hát gondolom, hogy azon a napon különösen is ünnepelnek.
Hát előre is már készülünk, ugye szombaton a kalácsot megvásároljuk, felszelteljük, nemzeti szélű szallaggal átkötjük, és akkor ugye ezt elhelyezzük a templomba. Aztán kimegyünk délután a temetőbe, a Caritas tagokról, akik elhunytak, megemlékezünk, mondunk értünk imát, odarakjuk a rózsát, hárman napkoron vannak eltemetve, és egy pedig Nyíregyházán, aki volt régen a Caritas vezető, ő Nyíregyházán van, és őhozzá is mindig kimegyünk a temetőbe.
Jelenleg is Nyíregyházán beszélgetünk a központi épületben. Gyakran jönnek ide a központi épületbe, hiszen gondolom össze kell, hogy dolgozzanak az itteni munkatársakkal.
Nagyon gyakran járunk ide, nagyon sok támogatást kapunk, hiszen központtól kapjuk a kályhát, a fabriketet, aztán vetőmagot, iskolakezdési utalványt, és mindig mindennel pontosan elszámolunk, és talán ezért is szeretnek minket. Béres cseppet kapunk, tartós élelmiszert kapunk, és ezekkel mindig időben elszámolunk.
Ahogy említette is, 1994-ben alakultak önök?
30 évvel ezelőtt, október, azt hiszem 10-én, akkor alakította meg Kéningenné Ilike napkon a Caritas csoportot, akkor Lázár István volt a plébános, Gégény Béla volt a Caritas igazgató, és aztán, mint helyettes, nagyon sokban tudtam segíteni, hiszen csalássegítő is voltam már akkor is a településen, és így nagyon sokban tudtam a munkáját segíteni. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, hogy a lányom ezt folytatja tovább, ő Érdenél, és a barátaik, ők vállalkozók is szívesen adnak, és ők azért adnak szívesen, mert mi karácsony napján a játékot, amit megvesznek, azt elvisszük a családokba, és kibontják, és képet rakunk fel róla. Én most már 30 és 50 között szoktam a hátrányos helyzetű gyerekeket összegyűjtöm, elmegyek az iskolába, már voltam pénteken, megbeszéltem az iskola igazgatójával, beszéltem az óvoda vezetőjével, és összegyűjtjük a hátrányos helyzetű gyerekeket. Utána a gyerekeket személyesen megkeresem az osztályba, és hogy rajzolják le, hogy mit szeretnének karácsonyra. A gyerekek lerajzolják, én elküldöm Érdre a lányomnak, és ő odaadja a vállalkozónak, és a vállalkozók 10-10-10 gyereknek megvesznek a vadjójátékot, becsomagolva ráírják a gyermek nevét és azt, hogy hány éves. És emellett nekem a vejem is és az ő barátaik anyagilag is támogatják ezeket a családokat. Egy 30 csomagot készítünk, és ilyen 30 ezer forint értékben ebbe van narancstól kezdve ivóli, ketchup, szaloncukor, ami a gyerekeknek fontos és szükséges, és a vejem beöltözik Mikulásnak, a lányom ő a segítője, és ezt kivisszük a családoknak, és odaadjuk, és azt látni kell a gyerekeknek az örömét, és a játék, amit ők kértek, azt ők megkapják, és nagyon sok szülő sírva fogad bennünket, hogy ha mi nem vagyunk, akkor ő nem tudott volna semmit adni a gyermekének, és arról nem beszélve, hogy az élelmiszert is ott hagyjuk, ami még szalámi is van, tehát amit el lehet képzelni, és amire egy gyereknek szüksége van, minden fontos élelmiszer, a mák, a dió, a puding, a tej, a szörpöl, tehát minden benne van a csomagban. Ezt mi most 7. éve lesz, hogy csináljuk.
Ahogy hallgatom önt, meg kell, hogy fogalmazzam, hogy példaértékű az a szolgálat, amit önök végeznek. Hát remélhetőleg a Szent István Rádió kedves hallgatói, ha hallgatják ezt a műsort és ezt a riportot, akkor kedvet kapnak, hogy aki tud, az folytassa az önök szolgálatát, és kapjon kedvet ez a szép szolgálathoz. Aminek külön örülök, hogy még akkor tovább örökíti ezt a segítő szolgálatot, hogy a lánya is tovább viszi ezt a fajta kezdeményezést.
Igen, ők nagyon lelkesek, és nagyon szeretnek segíteni, úgyhogy most hétvégén megyünk hozzájuk, és már addig vinnem kell rajzokat, hogy tudják megvásárolni azokat a játékokat, amire a gyerekek vágynak.
Önnek személy szerint mi jelenti a szépségét ennek a szolgálatnak, amit akkor már hát több évtizede végez?
Nekem az embereknek az öröme, és az, hogy tudtam segíteni, és arról nem beszélve, hogy van olyan kislány, aki már felnőtt, elment Dunántúlra, elkerült, és visszaírt nekem Facebookon, hogy Erika néni nekem egy angyal volt napkoron. Meg mikor van a névnapom, és egy idős bácsihoz egy cukkinit, mert neki annyi van, és ő ezzel mindent ideadott nekem. Tehát szavakba ezt át kell élni, ezt nem lehet elmondani, és ezt a pénz soha nem fogja pótolni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Borné Balog Erikának, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye napkori Szent Erzsébet Karitász csoportvezetőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom önnek is és munkatársainak is.
Nagyon szépen köszönöm a munkatársaim nevében is, mert egyedül semmik vagyunk, de sokan bármire képesek vagyunk. És aki nem hisz ebben, az próbálja meg jót tenni, és meglátja, milyen sokan csatlakoznak hozzá.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Szombati műsorunk témái. Pap pápai üzenet az ökumenikus pátriárkának, védőszentjük Szent András apostol ünnepére. Vörös Győző ókor kutató tartotta a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását. Közel a szabadulás, a pápai ház új szónokának emlékedése advent első vasárnapjára. Szívünkben halljuk meg Isten szavát, amely megadja az élet örömét. Adventi beszélgetés Kvandok Frigyes atyával. Pápai üzenet az ökumenikus pátriárkának, védőszentjük Szent András apostol ünnepére. Szent András apostol november 30-i ünnepére Ferenc pápa üzenetet küldött Bertalan ökumenikus pátriárkának, amelyet egy pápai delegáció vitt el Isztambulnak, az egykori Konstantinápolynak ősi Fanar negyedébe, az ökumenikus pátriárkátus mai székhelyére. Az üzenet angol szövegét Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa olvasatában videófelvételként hallgatták meg az ünnepi esemény során. Szent Andrásnak, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka védőszentjének liturgikus ünnepén Ferenc pápa az egész katolikus egyház és a saját nevében is szívélyes jó kívánságait fejezi ki Bertalan pátriárkának, a Szent Szinódus tagjainak, a szerzeteseknek és minden hívőnek. Imádkozik értük, és Szent András apostol közbenjárására Isten bőséges áldását kéri számukra. A pápa üzenete megemlékezik a II. Vatikáni zsinat 60 éve megjelent Unitatis Redintegratio dekrétumáról, amellyel a katolikus egyház hivatalosan csatlakozott az ökumenikus mozgalomhoz, és ezzel megnyitotta az utat a más egyházakkal folytatott párbeszédhez. Az ortodox egyházzal folytatott párbeszéd egyik érett gyümölcse a megújult testvériség, amelyét hálát adnak a mindenható atyának. A dekrétum a párbeszéd révén az összes keresztény közötti teljes közösség helyreállítását irányozza elő, mégpedig az egyetlen eukarisztikus kehelyben részesülésig menően, amelyet eddig még az ortodox testvéreikkel sem írtak el. Ám ez nem meglepő, állapítja meg a pápa üzenete, hiszen ezer éves megosztottságot nem lehet néhány évtized alatt leküzdeni. Ferenc pápa üzenete kitér az októberi püspöki szinódus rendes közgyűlésére, amely minden bizonnyal előmozdítja a katolikus és ortodox egyház közötti kapcsolatokat. A szinódus részvevői hiteles és őszinte párbeszéd légkörében meghallgatták egymást, anélkül, hogy ítélkeztek volna egymásról. A katolikusoknak és ortodoxoknak az egység felé vezető útjukon is ítélkezés nélkül kell egymást meghallgatniuk. A pápa üzenet harmadik gondolata az első níciai ökumenikus zsinat közeli 1700. évfordulóját újabb alkalomnak tekinti, amikor tanúskodni lehet az atya, a fiú és a Szentlélek nevére megkereszteltek egyre erősödő közösségéről. Ferenc pápa már többször is jelezte, hogy az ökumenikus pátriárkátussal együtt szeretné megünnepelni ezt az eseményt mindazokkal, akik már dolgozni kezdtek az egység megvalósításán. Ez az évforduló nem csak a két ősi széket érinti, amelyek aktívan részt vettek a zsinaton, hanem minden keresztényt, akik továbbra is a néciai konstantinápai hitvallás szavaival vallják meg a hitüket. A közös megemlékezés minden bizonnyal erősíti a meglévő kötelékeket, és az összes egyházat további tanúságtételre ösztönzi a mai világban. A megélt testvériség és a keresztények tanúsága egyben üzenet a háborúktól és erőszaktól sújtott világunk számára is, ezért a pápa készségesen csatlakozik mindazok imájához, akik békét óhajtanak a világ minden pontján. Végül a szent testvérek Péter és András közbenjárására bízza Bertalan pátriárkát, akit Krisztusban testvéri öleléssel köszönt Ferenc pápa. Vörös Győző ókor kutató tartotta a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó dísz előadását. Vörös Győző ókorkutató, a szentföldi egykori heródesi Macherusvár ásatásainak vezetője, a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem Biblikus Tudomány és Régészeti Fakultásának egyetemi tanára nyitotta meg a Pápai Régészeti Akadémia új évadját. A Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó dísz előadását, a Lectio Magistraliszt, a Pápai Cancelleria Sala dei Centi Giorni, a kancellária híres 100 nap aulája termében tartotta meg az ókorkutató professzor november 29-én pénteken este. A dísz előadás másnapján szombaton az ókorkutató Vörös Győző professzorral készített interjúnkat a jövő hét elején sugározzuk.
Szívünkben halljuk meg Isten szavát, mely megadja az élet örömét. Adventi beszélgetés Kvanduk Frigyes atyával. Idén ünnepelte pappá szentelése 50. évfordulóját Kvanduk Frigyes, akit az egyházi felsőoktatás területén végzett munkássága, a filozófia magas szintű oktatása és a keresztény bölcselet művelésével szerzett kiemelkedő érdemei elismeréseként Trefort Ágoston díjjal tüntettek ki. Mit jelent advent időszaka a keresztény ember számára? Hogyan tudunk lélekben megnyílni és elcsendesedni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a most hallható beszélgetésben.
Én azt tapasztalom, hogy a mi korunk, a mi időnk az olyan, hogy egybemosódnak dolgok. Hétköznapok, az ünneppel, szinte alig lehet már karakterisztikusan megkülönböztetni időket. Ezért az első, amit gondolok, hogy nekünk kell egy időt teremteni, egy világos időt teremteni, hogy most erre fókuszálunk. Nem hagyjuk, hogy a különböző dolgoknak a folyása teljes erővel meghatározzanak bennünket. Tehát egy kicsit vissza kell lépni a mindennapi rendszerünkből, és ezen túl kezdődik, hogy próbálunk önmagunkkal szemben is kritikusan gondolkodni. Hogy mi is a helyzetünk? Hogy mennyire befejezetlen a helyzetünk? Sok esetben látjuk, mennyire megtört a helyzetünk. Mennyire keresünk egy valódi személyes szót, amiben nem csak ügyek jelennek meg, hanem ahol megjelenhetünk mi. Megjelenhet az az ember, aki énnek nevezi magát. Egy én világot hordoz. De természetesen ez hozzátartozik alapvetően az, hogy legyen egy másik személy, ami a tenek a világa. Ez egy mindig egy drámaian új dolog. De még ezekben a megszólításokban, ami futó pillanatok a mindennapi forgásban, és kitűnik az, hogy még ez a megszólítás is kevés az embernek. Kevés az ember szívének. Mindenki vár, és nincs keresztény, meg nem keresztény. Mindenki vár egy alapvető, tiszta megszólítást. Egy egészen személyes megszólítást. Az Isten ezt tette a történelemben. Ez a megszólítás teljes súlyával a názáreti Jézusban történt meg. Ott mondta ki az Isten egészen az ő személyes szavát felénk, pontosabban mondja ki ma felém is. Tehát nem elég ebben a helyzetben az ünnepnek a feltételét megteremteni, ezek nagy dolgok és szép dolgok, nem is lehet ezeket elhanyagolni, de a figyelem, hogy megszólítottak vagyunk, megszólítottan egy végtelen valakitől, aki annak ellenére, hogy hát ismerjük, mindenki ismeri önmagát, azt lehet mondani, hogy az Isten mégis egész szívvel szólít meg bennünket. Minden fenntartás nélkül. Ezt nem lehet megmagyarázni. De egészen kell ez a szívünknek. Annyira kell, mint egy tiszta levegő, vagy egy tiszta víz, vagy egy tiszta szó. Egészen mély, tiszta megszólítás. De ehhez nekünk a szívünkben egészen tisztán kell hallgatni. Ha nem hallgatunk, mert mást tartunk fontosnak, másnak adunk teret, akkor nem fogjuk ezt meghallgatni, mert az Isten nem tolakodó. az Isten meghagyja a mi szabadságunkat egészen. De az Isten el is fogadja a mi szabadságunkat egészen, amikor ráfigyelünk, amikor hallgatjuk őt, amikor mi válaszolunk. Ha egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy nem az Istenről kell nekünk beszélni, meg gondolkodnunk, az Istennel kell beszélni nekünk. Nem egy könnyű dolog ez, amikor az vesz körül bennünket, ami körül vesz meg magunk, és azok vagyunk, amik vagyunk. Nem könnyű ez, de azért nem is olyan nehéz. Tehát ez az embernek tulajdonképpen a lélegzetében van, ennek a szükségessége. És hogy úgy mondjam, az Isten egészen várja ezt, hogy ezt mi fölfedezzük, odaálljunk eléje, akárhogyan sokféleképpen lehet ezt imádságba, pusztán egy csöndbe, vagy egy szentmisébe, bárhol. A nagyszerű az, hogy az Isten minden határtól függetlenül bárhol megszólít, és mindig egész szeretettel és egész szívvel szólít meg. Ez az életnek, az egész létnek a varázsa tulajdonképpen.
És erre jó például egy adventi időszak.
Ez egy kiemelt időszak, ez így van, sőt ezek annyira kellenek, mint a betegnek a gyógyszer. Tehát ugye egy beteg, főleg egy súlyos beteg is azt mondják, kísérletezik már sok mindenne, és sokféle dologgal, és nincs megoldás, meg még mindig nem úgy van az egészsége. És jönnek, hogy itt van az a gyógyszer, ami a te helyzetedre igazi megoldás. Hát az egész élete föl vagyok. Az egész élete egy új szint kap, majdnem egy új illat járja át az egész világát. Egy örömnek a világa. Ez az élet alapvető örömének a világa. Ez az Isten szava. Ezt adja nekünk az Isten szava nekünk a szívünkbe. És az adventbe. Kicsit azt mondom, hogy természetesen vannak az adventnek bizonyos keretei, akár hangversenyek, vagy egyéb paraliturgikus dolgok, vagy kimondottan templomi liturgikus események, de mindegyik mögött ez az alapvető találkozás ott kell, hogy legyen. Ha nincs ott, ezek a formák ki fognak üresedni, és csalódottan fogunk távozni, hogy ismét történt egy időszak, és nem értük el azt, amit vártunk. De ezért nem az Isten a felelős, nem is mások, mi szalasztottuk el a lehetőséget. Olyan, mint amikor kezünkbe vettünk egy marok homokot, kinyitjuk a kezünket, ez kifolyik belőle. Így folynak ki a lehetőségeink. De ezt nem szabad tennünk önmagunkkal szembe elsősorban. Ugye nekünk az élet az egy óriási kincs, a mi kincsünk, a mi személyes kincsünk, és ezt elengedni az nagy luxus. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek adva van, mindenki teheti, még az is, aki úgy gondolja, hogy az élet sok vonatkozásában távol van a Jóistentől, a Jóisten biztos, hogy nincs távol tőle, tőlem se, mástól se. Az egy nagy kérdés, hogy én hogyan viszonyulok hozzá.
És a papi életében hogyan zajlik ez az adventi időszak, mennyire munkás, mennyire van tele teendőkkel, mennyi idő, lehetőség van elmélyülni és lelkileg ráhangolódni az ünnepre?
Ennek a keretei azért többnyire adottak, mert ettől nem lehet elvonatkoztatni a karácsony, az adventnek az adott vonatkozásaitól, és ebben nincs is semmiféle baj. És hogy többire van-e sok idő, vagy nincs sok idő, azt gondolom ez mind csak olyan, kicsit olyan menekülés. Mert olyan túl sok idő nem is hiszem, hogy kell. Néha több kell, néha kevesebb kell, de az a helyzet, amit a Jóisten ad, azelőtt nekem személyesen meg kell állnom. Abba be kell lépni. Abba jelen kell lenni. Ez, hogy mennyi idő, én nem tudok erre számokat mondani. Azt gondolom, hogy ez nem számoknak a kérdése, hanem egy lelki dispozíciónak a kérdése. Ha én hagyom, hogy a saját életemnek a belső mélysége követelménye megnyíljon, már pedig ez egyértelmű, hogy meg kell nyíljon, mert mindennapi élet is így működik. Csak úgy történik valami találkozás, ha emberek egymással meg tudnak nyílni. És míg ott kérdéses, hogy milyen választ kapok, a Jóistentől nem kérdés, hogy milyen választ kapok. Jézusban egyértelműen megmutatta az ő szívének az igenjét irántunk, és ezt nem vonta vissza. ez itt van. Erre az időre azért van szükségünk, hogy erre érzékenyebbek legyünk. Erre a szívünk ráfordult legyen, ráhangolt legyen. Ez lehet, hogy valakinek több idő kell, kevesebb. Én nem hiszem, hogy nagy gyakorlatok kellenek ehhez. Egy őszinte, tiszta álláspont kell, le kell venni, talán ezt mondanám, önmagunk előtt a saját állarcainkat.
Köszönöm szépen, és akkor kívánom, hogy ez egy ilyen gazdag időszak legyen Frigyes atyának is, illetve az összes hívőnek, aki a közösségeibe jár.
Én is viszont kívánom mindenkinek, aki hallgatja ezt.
A Kvandug Frigyes atyával készített adventi beszélgetésünket hallották.
Közel a szabadulás. A pápai ház új szónakának elmélkedése advent első vasárnapjára. November 9-én Ferenc pápa Roberto Pasolini kapucinus atyát, a milánói észak-olaszországi teológiai kar biblikus egzegézis tanárát nevezte ki a pápai ház új szónokának. Advent első vasárnapi elmélkedésében a szónok arra mutat rá, hogy a minket körülvevő valóság megrémiszt, de eljön Jézus, hogy fölemelje fejünket, mert közel a szabadulás. Advent időszakában megújul bennünk a várakozás, hogy az Úr, aki már belépett a történelembe, eljöjjön és beteljesítse azt. Rövid, de intenzív időszak ez, amelyben virrasztani nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, elalszunk, leheveredünk valahová. Éppen ellenkezőleg, föl kell ébreszteni éberségünket, rácsodálkozásunkat a valóságra, arra, amit az Isten a valóságban beteljesít, kezdte elmélkedését Pasolini atya. Még akkor is, ha a valóság, ahogy erre az evangélium emlékeztet, gyakran félelemmel tölt el. Szörnyű jelek, aggodalmak, félelmek, háborúk, földrengések, természeti csapások. Az evangélium egyenesen azt mondja, hogy mind meghalunk a félelemtől a valósággal szemben, és ez több okból igaz. És mégis Jézus azt mondja ezekben a pillanatokban, emeljétek fel a fejeteket, és vegyétek észre, hogy nem sokára eljövök, közel a szabadulásotok. Jó lenne, ha meglenne ez a képességünk. Hogy lehet ezt elérni? Jézus két fő támpontot ad hozzá. Az első az, hogy ne nehezítsük el a szívünket. Vannak hibás vágyak a szívünkben, olyan dolgok, amik lelassítják az életritmusunkat, mert olyasmit keresünk a valóságban, ami nincs. Ha nem akarjuk elnehezíteni a szívünket, akkor újra rá kell találnunk vágyaink megfelelő mélységére, megérteni, hogy mi az, amire igazán vágyunk, és azt, hogy a valóság mit kínálhat nekünk. Aztán Jézus azt mondja, virrasszatok imádkozva. Nem elég imádkozni, előbb jól ki kell nyitni a szemünket, és virrasztani. Ez nagyon fontos útmutatás, mert sokszor mondunk imákat, de nem történik velünk semmi, mert még csukva a szemünk, vagyis nincs meg bennünk a bizalom és a figyelem tekintete, amivel a valóságra nézünk. Advent időszaka pedig éppen így kezdődik, hogy kinyitjuk a szemünket, belépünk a szívünkbe, és elkezdünk imádkozni. Zárta advent első vasárnapi elmélkedését a pápai ház szónoka.
A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóim, szombati műsorunkat közvetítettük. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dél.